Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fogjuk énekelni az énekünket, Úr lesz a Jézus mindenütt az első versével. Ennyi a lényege az éneknek, ezt mondja, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, ez egy örömhír. A családokba már a gyermekek, különösen a fiú gyermekek azon veszekszenek, hogy ki lesz az Úr, és ebbe a világba is látjuk, hogy háborúk folynak, és egymásnak esnek emberek, és milyen nagy jó hír az, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, aki föláldozta magát a mi életünkért, aki szeret minket. Énekeljük akkor. Úr lesz a Jézus mindenütt, hogy csak a napnak fénye süt. Úr lesz a messze tengerig, hol, ahol nem fogy, nem telik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és figyeljünk a hirdetésekre. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei, Lőrinc Béla, 47 éves kárpátaljai, és Rephun Józsefné, Bíró Erzsébet, 71 évesen elhunyt lónyai születésű testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. A Patmosz Alapítvány 622.632 forint felajánlást kapott az adó 1%-ából, és meg is érkezett ez a számlánkra. Köszönjük minden testvérnek, aki gondolt erre és hozzájárult ehhez. Az Öldalma kórus, amelyik gyülekezetünkben szokott próbálni, 10 éves jubileumi hangversenyt tart szombaton az evangélikus templomban este 6 órakor. Regisztráció szükséges a részvételhez, melyhez segítséget tudunk adni. A jövő vasárnapi istentiszteltünk a havi szokásos második vasárnapi formában lesz, tehát nem csak meghallgatjuk az igehirdetést, hanem utána kis csoportokban beszélgetünk róla, és délben egy szerény közös étkezéssel zárjuk mindezt. Szeretettel várjunk erre is mindenkit. Gyülekezeti kirándulásunk lesz október 26-án, szombaton, Zebegényről Nagymarosra sétálunk. Az indulás reggel 9-kor a gyülekezeti háztól történik, tehát innen. A 10 óra 8-as vonatot kell elérnünk a Nyugatiban, aki autóval jönne, 10.30 és 10.40 között kell megérkeznie Nagymaros Visegrád állomásra, ott van a találkozó. Szeretettel várunk erre is mindenkit, kérjük, hogy jelezzék a testvérek, hogy kikre számíthatunk. Gyülekezetünk alapítása 125 éve történt. November 10-én a vasárnap délután 4 órára tervezett ünnepségen fogunk erről megemlékezni, valamint azért is hálát adni, hogy a járvány idején fölépült új gyülekezeti termünk. erre az alkalomra sütemények, házi süteményekkel lehet készülni. Ennek a felelőse Weisgerberné Jakab Ilona testvérünk, hozzá lehet fordulni a egyeztetésért. 2025. évi, tehát jövő évi berekfürdői hétvégénk október 31-től november 3-áig van lefoglalva. Szeretettel kérjük, várjuk a testvérek jelentkezését erre a családi gyülekezeti hétvégére. További információkkal tudunk szolgálni. Most folytassuk a megkezdett éneket, de előtte szeretettel köszöntjük a megjelent hittanosainkat és a családjukat, és megkérjük, hogy a hittanos évnyitónk alkalmával a szolgálatukat végezzék közöttünk, hallgassuk figyelemmel, szeretettel őket.
Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a palánták, nagyokká nőve, ifjúkorukban, lányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.
A paradicsom palánta virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte magát. Aztán egyszer csak jött egy kéz, és kivette onnan.
Miért veszel ki innen? Olyan jól éreztem magam.
Azért, mert itt nem lenne számodra elég hely nevekedni.
A kéz nem sokkal később kiültette a szabad ég alá.
Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és úgy fúj a szél.
Azért, mert itt tudsz növekedni és erősödni.
Aztán jött az ivatar, dörgött az ég, csapkodtak a villámok.
Félek, elázok, vigyél el innen, te kéz!
Nyugodj meg, a villám nem bánt téged, víz nélkül pedig legyengülnél, és elszáradnának értékes levelek.
Most már szépen nőtt, és örült a kis növény, de jött a kéz, hozott egy karót, és oda kötözte.
Miért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni.
Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el értékes szárad, ami összekat a gyökér.
Aztán újra jött a kéz, és idegen leszakított róla néhány hajtást.
Mit csinálsz? Leszaggatod értékes hajtásaimat?
Nem, csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a bőséges gyümölcstermést.
Ezután a kéz beszórta a növényt valami szerrel.
Mit csinált? Nem ez büdös, alig kapok levegőt.
Ne ijedj meg, ez véd meg majd a kártevőktől.
És a növény csak nőtt tovább, és végül termett sorsú gyümölcsöt, és boldog volt. Ne félj, téged is annak a kezdet formál, aki alkotott. Azt akarja, hogy gyümölcsöz, hogy fényesen ragyog, hogy örömöd teljesen legyen. És a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, üdvesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Örökké imádom, aki nekem Uram és Királyom, ő előtte szívemet kitárom, akaratát követni kívánom. Nála van örök élet, róla zenged az ének, Istenemet örökké imádom. Aki nekem Uram és Királyom, ő előtte szívemet kitárom, akaratát követni kívánom.
Köszönjük szépen a hittanosaink szolgálatát, aki akar, az beülhet nyugodtan a családjához. Nem muszáj itt együtt ülniük. Az Isten tisztelet után készítettünk egy kis szeretett vendégséget, finom falatokat fönt a gyülekezeti termünkbe, úgyhogy várjuk szeretettel a hittanosainkat és a családjukat erre. Most folytassuk Isten tiszteltünket a megkezdett énekkel. A megkezdett énekünk a 251-nek a második verse így kezdődik. Ő neki mondjunk bő imád, díszítsük azzal homlokát.
Ő neki mondjunk bő imád, díszítsük azzal homlokát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengítek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve.
Hallgassuk meg Isten igéjét, János evangélium a 15. fejezetének első 10 verséből. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. Amint az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Isten áldása legyen azon, hogy hallgatjuk az ő igéjét, hogy ne csak a fülünk ígérjen, hanem igazán meghalljuk, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk is. Ezt kérjük most imádságban, helyünkről fölkelve. Istenünk, köszönjük neked, hogy ez az egész gyönyörű világ a te elgondolásod és a te megvalósított terved. Köszönjük, hogy ebben a gyönyörűségben helyet kapott a mi életünk is. Köszönjük neked a családunkat, ahol felnevelkedhettünk, és köszönjük, hogy minden nap ott vagy velünk, mert Jézus Krisztusban megváltottál az életed árán. Köszönjük neked azt is, hogy hittanóráink vannak, Köszönjük a hitoktatóinkat, Erzsi nénit, Ibolya nénit, Boglárka nénit, Ildikó nénit és Márk bácsit, vagy Zsolt bácsit. Köszönjük, hogy tanulhatunk rólad, kérünk, hogy áld meg minden hitoktatónkat, türelemmel, szeretettel, bölcsességgel, és áld meg bennünket, gyermekeket is, hogy tudjunk rád figyelni, ne csak a hittanórán, hanem a mindennapok folyamán is. És kérünk, ami felnőtt életünkért is, segíts, hogy ne vesszen el a hétköznapokban mindaz, amit tudunk rólad. Segíts, hogy megmutatkozzon, hogy mi benned hiszünk. Segíts, hogy megtelhessünk a te örömeddel, békességeddel, igazságoddal és szereteteddel. Újra meg újra itt az Isten tiszteleten köszönjük, hogy ide jöhetünk és hallhatunk rólad, és segíts, hogy a hétköznapokban mindez meglátszódjék mindannyiunkon. Így szólongass, szólíts meg minket szent lelked által ma is. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk az igehirdetés hallgatására a 802. énekünkkel. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét, János evangéliumának 15. fejezetéből az első 4 verset kiemelem a már felolvasott igeszakaszból. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Amen. Kedves testvérek, kedves gyerekek, családok, szülők! Az életben gyakran nézünk szembe próbákkal, kihívásokkal, És ez különösen igaz most a tanév kezdetén, szeptemberben, hiszen ez a mai istentiszteletünk, a tanévnyitó istentiszteletünk, és ilyenkor valóban sok minden nehézség, sok minden próba vár gyerekekre, szülőkre és a pedagógusokra, a hittanoktatókra is egyaránt. Nehézséget jelenthet, főleg akkor, hogyha egy gyermek egy új iskolában kezd, akár elsősként, akár azért, mert iskolát váltott. Tudom is, hogy van köztetek gyerekek olyan, aki éppen most váltott iskolát, akit én tanítottam például, és ez egy különösen nagy kihívás lehet, egy új közösség, egy új helyzet, amelyvel szembeállunk, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz. Ilyen kihívásokkal nézhetünk mi is szembe a mindennapokban. Megváltozott élethelyzet bennünket is arra késztethet, hogy kérdőjelek jelenjenek meg a fejünkben. Hogy Istenem, miért? Miért történt ez a változás? Mert bizony egy ilyen élethelyzet változás lehet egy hirtelen jött betegség is. Lehet egy hirtelen jött változás, amelyre nem tudtunk felkészülni. Erről láthattuk a kis előadást is. Ahogyan a kis paradicsom palánta sem tudta, hogy miért történnek vele a dolgok. Ilyenkor, amikor ezek a kérdőjelek megjelennek a fejünkbe, hogy miért, miért Istenem, ilyenkor kell igazán keresnünk a jó Istennek a gondviselését. Ugyan az előadásban eddig paradicsomról hallhattunk, a mai ige szakaszunk a szőlőről szól. Most én a szőlőről fogok beszélni, de nagyon-nagyon hasonló a két történet. Meg fogjátok látni, hogy miért. Felolvasott igében Jézus egy példázatot mond a szőlőről. Nagyon egyszerű kép, amelyet bárki megérthet. Van benne a szőlőtő, Jézus. Van benne a szőlővesző, akik mi vagyunk. És benne van a gazda keze, hogyan láthattuk is az előadásban is, aki maga a gondviselő atya. Tehát a szőlővesszőnek a szőlőtőre, és a gazdának a kezére van szükség ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy gyümölcsöt hozzon az élete. Jézus nagyon egyszerű képet hoz, és ezt gyakran alkalmazza, egy olyat, amelyet bárki megérthet. Abban az ókori környezetben a szőlő még többet is jelentett, mint nekünk, hiszen az Ószövetség igéi, az Ószövetségben sokszor olvashatunk arról beszél nekünk, hogy a szőlő vagy a szőlőföld az maga Izraelnek a földje, Izraelnek a népe. Ézsaiás könyvében, a Zsoltárok könyvében, meg egy csomó bibliai könyvben olvashatunk erről. Makkabeusoknak a pénzérmén is szőlő volt, és még ahogy Jézus beszélt, a nagy templomnál is volt egy szőlőműves dombormű. Miért pont a szőlő? Azért, mert a szőlő a bőséget jelentette. Ugye Kánaánra, az ígéret földjére úgy is emlegették, hogy az a tejjel mézzel folyó Kánaán, tehát a bőségnek az ígérete, amelyet Isten ad meg. És valóban milyen jól jellemzi ezt a képet, hogy Isten úgy gondoskodik az ő népéről, mint a szőlős gazda az ő terméséről, az ő növénykéiről. És a mi esetünkben a szőlőhegy nem Izrael népét, hanem Isten gyermekeit, tehát benneteket, gyerekek, ti szüleiteket, családotokat és kedves testvérek, mindannyiunkat jelenti. És Jézus egy én vagyok mondással kezdi, ezeket úgy hívjuk, hogy logion, több ilyen is van, és itt ő azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. Tehát Jézus maga a szőlőtő. És nem csak ennyit mond, hogy én vagyok a szőlőtő, azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, a valódi. Az eredeti szöveg, az eredeti szó, amely itt szerepel, pont ezt jelenti, hogy valódi, nemes, amelyből 100%-osan jön a tápanyag, amelyből 100%-osan jön számunkra az élet. És valóban ő az igazi szőlőtő, Jézus, hiszen ő, ez a szőlőtő, az igazi szőlőtő a gazdáról beszél. A gazdáról, aki nagyon szeret mindenkit. Valóban ő az igazi, hiszen számunkra is kijelenti, hogy ki is az ő atya, ki a mi gondviselő Istenünk. Általa ismerhető meg ma is számukra, hogy Isten hogyan is szeret bennünket. És azt is megtudjuk itt a példázatból, hogy ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen a szőlővessző, szüksége van, hogy belegyen oltva ebbe a szőlőtőbe, amely nem más, mint Jézus. Ez a beoltottság egy állandó kapcsolatot jelent. Egy állandó kapcsolatot, amely, hogyha nincs meg, akkor bizony a mi hitünk, az csak egy hirtelen fellángolás, hirtelen lelkesedés, amely később alább hagy, a tüze kialszik. De ha valóban bele vagyunk oltva az egész életünk Jézusba, akkor jön át az a tápanyag, amelyet felszív a földtől, felszív az atyától, a mennyei atyától, és eljuttat hozzánk. És így lesz nekünk életünk, így termünk mi is az életünkben gyümölcsöket, a lélek gyümölcseit is, amelyeket itt láthattunk az erőadásunkban is. Tehát benne megmaradni annyit jelent, hogy az ő szavát befogadni, az ő igéjét, az ő szent igéjét, ami ma is megtalálható, ma is eljut hozzánk a Szentírás által. És hogyha megfogadjuk az ő szavát, befogadjuk a lelkünkbe, az emlékezetünkbe, akkor a beszédei megmaradnak bennünk, és ezáltal maga Jézus marad meg bennünk. Erről János evangéliumában olvashatunk. És erre milyen nagy szükségünk is van, hiszen amikor jönnek ezek a próbák és nehézségek és megváltozott élethelyzetek, amelyről az elején is beszéltem, akkor milyen jó, amikor eszünkbe jut az, hogy Jézus mit ígért nekünk, hogy mit mondott, hogy Isten mennyire szeret bennünket, még akkor is, amikor nekünk nem kedvezően sikerülnek a dolgaink. Azt hiszük, hogy valamiért, mintha Isten nem gondolna ránk. Tehát azt tudjuk, hogy Jézus által termünk gyümölcsöt, viszont ebből következik az, hogy nélküle nincsen gyümölcstermő élet. Halott forrásból nem származik gyümölcs. Lehet, hogy valami gyümölcs kezdemény megteremhet egy olyan száraz kis ágon, amely nincsen Jézusba oltva. Lehet, hogy azt más emberek is elhiszik, hogy az a gyümölcs egy igazi jótett mondjuk, egy igazi kedvesség, de az nem igazi, mert nem Jézusból jön az a tápanyag, és hamar észreveszük azt, hogy az igazából silány, hervadt, szomorú, akár csak az életünk Jézus nélkül. Mert ahol Jézus munkálkodik, ahol a Szentlélek munkálkodik, ott magától jönnek ezek a jó dolgok. Nem kényszerből, nem erőszakból, nem azért, hogy más lássa, hanem őszintén. Ahogyan Ézsaiás könyvében is olvashatjuk, hogyha savanyú ábrázattal tesszük a jót, az a savanyú vadszőlőhöz hasonlít, ami senkit sem üdít fel. Ez pont az ellentétje ennek. Az, amikor megpróbálunk valamit Jézus nélkül tenni, és úgy gondoljuk, hogy az jó. Nélküle nem teremhetünk jó gyümölcsöket. A másik fontos szereplő Jézus mellett a gazda, a szőlős gazda, aki mit csinál? Metsz, tisztít, vagdos, és mindezt az ő növénye érdekében teszi. Isten a gyümölcsösnek a tulajdonosa, bemegy a termései közé, és hát mit keres? Gyümölcsöt, hogy termettek-e gyümölcsöket. És ez természetes, hiszen örömét leli benne, hiszen boldogsággal tölti el, hogyha azok a kis növények, amelyekről ő gondoskodott, gyümölcsöket teremnek. Tehát az ő díszére, az ő dicsőségére válik az a sok gyümölcs. Tehát ahogyan a gyümölcs termő, termesztő, a gazda bajlódik a növényeivel, Isten sokszor bizony úgy bajlódik velünk is, mindannyiunkkal. Sokszor így próbálja megtisztítani a mi életünket is, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és eltávolodjunk a saját bűnös dolgainktól. És van célja, hát a sok gyümölcs, amelyről szóltam. És csak azért használja a metszőollót, vagy a metszőkést, hogy gazdagabb termésre tegyen szert, amikor megy megnézni a gyümölcsöst. Azért használja, hogy jó legyen annak a növénynek, mint ahogyan a paradicsom palántának is az előadásban. Bármit, amit tett vele a gazda, az igazából az ő érdekében tette, az jó volt neki. Csak ő először azt nem látta. Tehát a gazda, ami mennyei édesatyánk, Jézus által, ő tervez. Gondoskodik rólunk, rólatok is. Célja van velünk, felelős értünk, és felelős döntést hoz az életünkben, még akkor is, hogyha az fájdalmas. Hogyha sokszor nem értjük, hogy mit miért tesz, akkor is tudnunk kell, és bíznunk benne, hogy ő igenis kézben tartja a dolgokat. Sokszor nem érteni azt, hogy mit miért tesz, de egy biztos, hogy szeret minket, hogy gondot visel rólunk, hogy jót akar nekünk. Palánta sem értette, hogy mit miért tesznek vele, pedig minden érte volt. Nem értette, hogy miért ültetik át egy másik cserépbe. Nem értette, hogy miért jön az a sok víz. Nem értette, hogy miért jön a tűző nap. Nem értette, hogy miért kell letisztítani az ő ágait. Igenis kell Isten által ez a tisztogatás, ez a metszés a mi életünkben is. És érdekes, hogy kétféle szőlővesszőről olvasunk. Az egyiken megterem a gyümölcs, a másikon nem. Viszont mégis van egy közös bennük, hogy mindkettőt megmetszi a szőlős gazda. Tehát mindkettő életében történnek nehézségek, próbák, kihívások, sőt, sokszor azt vehetjük észre, hogy aki Jézusban van oltva, aki valóban őt követi, annak az életében, mintha még több ilyen történne, még több metszés, még több veszteség, még több szenvedés, még több fájdalom. Ilyenkor is a fejünkben felötlik, hogy miért, miért, miért pont azzal, aki szereti Jézust, miért pont azzal, aki őt követi. Hát azért, testvéreim, mert őt folyamatosan metszi a szőlős gazda, folyamatosan foglalkozik vele, folyamatosan meg akarja tisztítani az ő életét egészen addig, amíg nem találkozik vele, hogy biztosan célba érjen, hogy biztosan eljusson hozzá, és előtte földi életében gyümölcsöt hozzon, bőséges gyümölcsöt. Tehát a gazda, Isten, csak azért használja a kést, hogy gazdagabb termése legyen a növénynek, hogy jobb legyen neki, ahogyan a kis paradicsom palántának is. És hogyan medsz bennünket, hogyan medsz benneteket is, kedves testvérek, kedves gyerekek, sokszor pont ezek a nehézségek által, amit átélünk az életben, amit nem értünk, hogy miért történnek velünk, az akár az iskolában, akár a tanárainkon keresztül, akár az életünkben, a munkahelyünkben, az új helyekre, ahova kerülünk, környezetváltozásaink által. És sokszor van az is, hogy valamit Isten eltávolít az életünkből, valamit lemetsz, valamit, ami nem odavaló, de azt lehet, hogy mi nem is vesszük észre, hogy nem odavaló. Lehet, hogy mi foggal körömmel ragaszkodnánk hozzá, hogy mi azt szeretjük, nem akarjuk elengedni, nem akarjuk odaadni neki. Pedig ő pont azért veszi el ezeket a dolgokat, hogy közelebb kerüljünk hozzá, vagy azért, mert sokkal jobbat készített attól, csak azt mi még akkor nem látjuk. Szőlős gazda, ami mennyei jó édes atyánk, aki gondot visel rólunk és rólatok is, pontosan tudja, hogy mit miért tesz. És nekünk az a dolgunk, hogy megbízzunk ebben a szőlős gazdában. Ezek által, a nehézségek által, a metszések által formál bennünket is. Formálja az életünket, és akkor hozunk gyümölcsöt. Mert mikor hozunk gyümölcsöt? Hogyha úgy szenvedünk, úgy viseljük el a nehézségeket a földön, hogy nem keseredünk meg benne közben. Hogyha úgy tudunk jót tenni az emberek között, anélkül, hogy nagyra lennénk. Hogyha engedelmeskedünk Istennek, még akkor is, hogyha ez sokba kerül, hogyha ez nehéz. Hogyha olyan dologra hív el bennünket Jézus, amit addig még nem csináltunk soha. És akkor, amikor akkor is követjük őt, hogyha miatta népszerűtlenek leszünk, miatta megvetnek minket, miatta nem értenek meg bennünket. Tehát a mennyei édesatyánk egy olyan szuverén úr, aki gondoskodik az övéiről, és nem hagyja csak úgy a dolgokat lenni a világban, folyamatosan ott van, folyamatosan az életünk felett van, ott van közöttünk, gondot visel rólunk minden lépésünkről. Isten ilyen ítélő, ilyen tisztogató munkát végez az életünkben, és a tisztogatásnak az eszköze nem más, mint az ő igéje. Az ő szent igéje, amely le van írva, amelyről beszélünk is mindig, amely testet öltött Jézus Krisztusban, aki az életét adta értünk váltságul a keresztfán, értünk kárhozott el, és értünk támadt fel, hogy a mennyországba visszavezessen bennünket Istenhez, és hogy itt a földön gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. És miért éppen a tisztogatás eszköze ez az ige? Azért, mert Isten igéje mindig megmondja az igazat. Mindig megmondja az igazat, és nem csak akkor, amikor más emberről van szó, akkor is, amikor rólunk van szó, sőt, akkor fáj igazán. De miért teszi ezt a szőlős gazda, ezt a metszést? Láthatjuk hát, azért, hogy ezek által mi is formálódjunk, megváltozzunk, elhagyjuk ezeket a dolgokat. Jézus azt mondja, hogy tiszták vagytok az ige által. Ezt a tanítványoknak mondja. A tanítványoknak, akik mindig közelében voltak, mindig szívták tőle a tápanyagot, mondhatjuk így is, mindig ott voltak, és ők már megtisztultak általa. Hogyan lehetséges ez? Hogyha hallgatunk az ígére, hogyha visszaemlékezünk arra, amiket Isten mondott nekünk, amiket ő ígért nekünk, amivel megerősít bennünket, akkor egy csomó szenvedést elkerülhetünk. Egy csomó felesleges körön nem kell, hogy keresztül menjünk. Mert eszünkbe jut akkor is, amikor elveszítünk valamit, hogy bele tudunk törődni, bele tudunk nyugodni, hogy igen, az Isten akarata volt. És akkor milyen gyümölcsöket terem majd az életünk, hogyha a szőlős gazda megmetsz bennünket, hogyha Jézusba vagyunk oltva, akkor teremjük a léleknek a gyümölcseit, a rendezett élet gyümölcseit, a rendezett kapcsolatok gyümölcseit, a békesség gyümölcseit, a jó hozzáállásunk gyümölcseit, az elfogadásnak a gyümölcsét, a szeretetet, az alázatot, minden jót, amely Istentől származik. És nem azért, mert mi vagyunk ügyesek, nem azért, mert mi leszünk ezek által jobbá, nem az ember lesz jobbá, hanem Isten szeretetét tudjuk továbbadni, mint ahogyan a tápanyagot is felszívja a földből a tőke, és átadja a szőlővesszőnek, amely gyümölcsöt hoz. Viszont, hogyha ezeket a gyümölcs terméseket a saját életünkben nem tudjuk érzékelni, nem látjuk, akkor igen baj van, akkor ott az ideje egy alapos önvizsgálatnak, mert Isten nem hiába munkálkodik a Szent Lelke által ma is közöttünk. És a heidelbergi Káti, amelyről most a jövő vasárnap is fogunk beszélgetni, meg az összes ilyen beszélgetős Isten tiszteleten szóba kerül, azt mondja az egyik kérdés válaszában, hogy lehetetlen, hogy akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a hálaadottság gyümölcseit ne teremjék az életünkben. Maradjunk hát meg benne, maradjatok hát benne meg ti is, kedves gyerekek. Engedjük, hogy a szőlős gazda keze formáljon bennünket, bízzunk meg benne, mert bármit tesz az életünkben, azt azért teszi, hogy nekünk jó legyen, hogy nektek jó legyen, és hogy gyümölcsöt teremjetek. Így legyen. Amen. Az ígére felelve énekeljük a 825-ös számú énekünk első versét, mely így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyertek, kedves testvéreim, a helyünkről felállva és a fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Drága, szerető és gondot viselő mennyei édesatyánk, köszönjük a szeretetedet, amely abban mutatkozik meg, hogy sokszor úgy viselsz rólunk gondot, ahogy az nekünk lehet, hogy először nem tetszik, de később bizony rájövünk arra, hogy ha valamit elveszel tőlünk, ha valami másképpen alakul az életünkben, mint ahogyan mi szeretnénk, az tőled való, az jó, és a mi érdekünkben van. Azért, hogy boldogak legyünk a földön, veled, és majd utána is a mennyországban. Kérlek, Urunk, hogy add, hogy így tudjuk szemlélni az életünket, a szembejövő nehézségeket, minden változást, minden kihívást, minden próbát. Áld meg az új tanévünket, áld meg a gyerekeket, a családokat, a szüleiket, adj nekik kitartást, áld meg a tanárokat és a hitoktatóinkat is türelemmel, erővel, egészséggel. És áld meg gyülekezeti tagjainkat is, azokat a testvéreket is, akikről tudjuk, hogy otthon vannak betegen, ma sem tudtak eljönni, vagy akik idősek, idős testvéreink. Áld meg őket, erősítsd meg őket a te szent lelked által. Jézusért, ami Urunkért, kérünk, hogy hallgass meg minket, és hallgass meg egy csendes percben hozzád fűzött imádságunkat is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a hozzád csendben fűzött imádságainkat is. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, mai ünnepnapon az aradi vértanúkra emlékezünk, és így nemzetünket is foglaljuk imádságba, erre is gondolva a himnusz eléneklésével. Fogadjátok az Úr áldását, Jézus mondja, ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok meg én bennem, és én is ti bennetek. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a háborús helyzetre gondolva, imádságban és a kárpátaljai testvéreinkre emlékezve a 799-es számú énekünknek az 5. és 6. versét énekeljük. Kedves testvéreim, énekeljük a záró énekünket, a 290-es számú éneket, mely így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. És a záró énekünk után akkor minden kedves családot várunk fent a gyülekezeti háznak az emeleti termében, a gyülekezeti termünkben, egy jó kis szeretett vendégségre, paradicsomos finomságokra. Gyerekek, gyertek és hozzátok a szüleiteket együtt. És áldott vasárnapot és áldott új tanévet mindenkinek!